Megérkezett vendégünk Hitka Viki, akiről már az adás elején volt szó, és egyébként szia! Hogy először, amikor akartunk téged hívni, az pont a Valentin nap utáni szerdai adásunk lett volna, mert hogy arra gondoltunk, hogy milyen vicces, hogy Valentin napkor mindenki olyan felfogozottan, meg intenzíven próbálja kimutatni azt, hogy szeret valakit, és hogy én meg annyira bírom, hogy a porcelánok, amiket te nem teleírsz, mert nagyon redukált és erős üzeneteket írsz rá, hogy abban nagyon sok ilyen megerősítő, szeretet átadó dolog van, és pont gondoltam, hogy gyere rögtön azután, és beszéljünk arról, hogy ez nem tök jó, ha valaki megéli ezt a napot, de hogy ezt úgy szét lehet húzni szépen az évre. De a sok egyeztetés után az lett, hogy ma jössz, és ez tök jó, és ezt elmondtam az adásban, hogy nagyon sok minden felől lehet téged ismerni, részint innen, a megírt porcelánokból, a könyvillusztrációk, a NOS bolt, ami egy szuper hely, és most végre itt vagy. Szia!
Hello! Köszönöm a meghívást!
Igen, nincs sok időnk, ezért gyorsan jó. Fogok kérdezni.
Oké. Okay.
Hogy két ága lesz a sztorinak, az egyik az, hogy váltásban vagy, ha jól tudjuk.
Igen.
Ezt minden esetre csak mint követőid értesültünk róla, mire jó a digitális világ. Másrészt pedig mind a ketten a Norával hát szülők vagyunk. Neki fiatalabb, nekem egy picit idősebb a gyermekem, és most már egy ilyen 3-4 éve az jár a fejemben, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valakiből egy nyitott szellemű ember váljék. És a vendégeink közül azért nagyon sokakat megkérdezünk arról, hogy ők milyen családi környezetből, tehát így próbálom letapogatni ezt a világot, hogy nem tudom, le tudok-e majd szűrni belőle. Uh-huh. Szóval neked az indulásod, mert hogy tényleg nagyon sok mindent csinálsz, illusztrálsz, STB, ez milyen volt?
Egyrészt volt egy ilyen nehezebb szakasza a gyerekkoromnak, a szüleim válása, stb., de ez egy pici részlete ahhoz képest, a kontextushoz képest, amiből most ezt kérdezed, mert hogy a másik része viszont tényleg egy nagyon szabad, egy sajátosan nagyon támogató ilyen felnőtté válást tudott jelenteni. Egy nagyon fontos példát elmondok, szerintem az így érzékeltetheti ezt. Én a balettint nagyon kiskoromtól balettra jártam. Klasszikus helyzet az, hogy kislány, akkor vigyük el balettra, először a MOM-ba kezdtem járni, és aztán abból viszonylag gyorsan, igazából az én észrevételem nélkül, vagy az én felfogásom nélkül a balettintézet lett a cél, és oda is jártam. Amikor egy gyerek és egyébként egy szülő is rengeteg energiát tesz abba, hogy elhordja a gyereket, heti 3-4 edzés, iskola mellett, stb., abból azért nagyon sokszor, főleg ha az adottsága is rendben vannak, kerekedik az, hogy még akkor is, ha felmerül az, hogy ezt most már nem szeretném csinálni, vagy nem szeretné a gyerek csinálni, akkor már benne van az energia, már ezt ezerszer megbeszéltük, jó, hát csak egy kicsit rossz napod van, majd túl leszünk rajta. Én ezt a környezetemben is láttam, hogy ez úgy át tud lökni szülőket, gyerekeket, és akár gyerekeket abba is, hogy ez fel sem merül, hogy gondolkodjon erről.
Nem tudjuk gondolkodjon arról, hogy voltak éppen akarja-e.
Hogy ő valójában akarja ezt csinálni, még akkor is, ha szuper jó, de egy nagyon kicsi kortól elkezdődő ilyen intenzív sport, vagy akár hobbiként működő, de aztán ilyen nagy terhelésbe átúszó, nem tudom, tényleg külön óra, az azért nem teljesen egy valamelyest kialakult gyerek, vagy fiatal kamasznak a választása. Uh-huh. És amikor én abba a korba léptem, hogy így elkezdtem én a választásaimat megnézni, ilyen 15 éves korom körül, 14, akkor nagyon gyorsan egyértelmű lett, hogy fú, ezt lehet, hogy én inkább rajzolni szeretnék. És igazából először a balettintézetet, ezt viszonylag korán 12-3 évesen hagytam el. Az egy viszonylag könnyű váltás volt, hiszen túl nagy volt a terhelés, nem akartam oda menni középiskolába, ez uh-huh. világos volt, és akkor elkerültem egy ilyen szintén elég intenzív, de tulajdonképpen az intézeti kereteken kívüli délutáni balettóra működésbe, amit szintén fél év tehát utána fél év múlva azt is ott hagytam. Bennem ez tök nagy küzdelem volt, sírás és mindenféle, ilyen kamaszos hullámvasút, és az, hogy nekem a szüleim egyikőjük sem, egy pillanatig sem kezdte ezt a fajta hozzáállást, hogy de hát ez az utad, mennyire sok energiát tettünk ebbe. Még se kértett, hogy semmilyen módon nem merült fel az, hogy mit kéne csinálnom, hanem azt mondták, hogy ja, hát ugye nem akarsz járni, akkor nem kell járni.
Szuper.
És elkezdtem rajzolni, és nem kezdték el azt mondani, hogy jó, hát most akkor a rajz az a következő ilyen dolog, amiben megint belerakunk, és akkor ezt most megint abba fogod hagyni, vagy szóval semmi. Egyszerűen mondták, jó, akkor most akkor menjünk rajzolni. És ugyanúgy elvittek a külön órára, az anyukám ugyanúgy megtalálta a legjobb rajzsulét, ami közel volt. Ugyanannyi energiát tett bele, mint előtte a balettba, és egyszerűen megnézte kívülről, hogy miben vagyok, mit akarok éppen csinálni, ami azt hiszem, hogy neki is tök nagy örömet okozott. És ezért én iszonyú hálás vagyok, hogy én nekem volt lehetőségem akkor választani, és egy elég kitartó választás sikerült így meghoznom, egy döntést.
És így óvodás korodra emlékszel-e még, vagy kisiskolás korodra, hogy milyen millióvet körül, hogy téged vittek színházba?
Igen. Vagy... Az anyukám meg a nagynéném nagyon sok színházba vitt, tehát eleve úgy kezdődött, hogy szerintem ők egyébként a nagynénémmel szerettek volna kis szabad időt, és akkor az unokatesommal rengeteget voltunk úgy a bábszínházba, hogy az anyuék bevittek a bábszínházba, mondták, hogy sziasztok, gondolom, hogy a... nem tudom, az Andrássy út egyik kávéházában megvárták, vettek ilyen, soha nem fogom elfejteni, csak ott lehetett kapni, vagy ott nagyon jellemző lehetett kapni ilyen málnás kemény cukorkát, azt odaadták, és nem tudom, 45 vagy 60 perc, attól függ ilyen életkori sajátosságok, hogy mekkora gyereket mennyire hosszú előadásra viszel, de volt nekik idejük beszélgetni, mi pedig csodálatosan éreztük magunkat. Bennem fel sem merült, hogy mit tudom én 6-7-8 évesen én egyedül vagyok a bábszínházban, hanem alap volt, hogy mi ezt így csináljuk, és akkor onnan lett az operába járás rengetegszer, hiszen a balettintézet akkor az operával szembe volt, szóval kettő dolgunk volt az anyuval, a művész cukrászdába a gesztenyeszív, illetve ő, amíg én a balettom volt, mindig megnézte, hogy mi a repertoár az operába, és akkor oda jártunk, egy csomóféle színházba vittek. Ez nálunk egy ilyen nagyon fontos része volt a dolgoknak.
Olyan vicces, hogy mennyire másképp hallgatja az ember ezt úgy, hogy már szülő, hogy, hogy a gyerek fejjel hallgatom azt, hogy de jó fejek a szüleit, hogy nem presszionáltak semmire, és szülőként meg azon gondolkozom, hogy atya úristen, tényleg mennyire jó fejek és nagyvonalúak, hogy semmi olyan terhet nem raktak rád. Szuper, jó, folytassuk innen, milyen zenével.
Igen, egy nagyon menő brazil csaj következik, úgy hívják, hogy Karol Konka. Volt egy Borkostól egy éve, amikor nemzetközi diákok voltak nálunk, és ott egy brazil srác. És úgy egyedül ücsörgött, majd így elkezdtem vele zenéről beszélgetni, és amikor mondtam a Karolka, ő egy különben egy ilyen modern, majd meghajlátott, ez a Baila Funk, az azért ez egy elég cool cucc kint is, főleg a nagyvárosokban, és meghallott egy Magyarországon valaki Karol Konkát, és már majdnem sírva fakadt, úgyhogy onnantól óriási barátok vagyunk, de Karol Konka különben is nagyon rendben van, ha valaki teheti azért a dresszét, amivel fellép általában, amiben ő, ugye most van a Riói Karnevál, most pörög, úgyhogy legyen az, hogy mi is egy kicsit átérezzük ezt a vonulatot, Karol Konka, különben nem mondom ki portugálul a dal címét.